olyan címet adtam a mai tanításnak, hogy a megtévesztő kegyelem, hogy miért ez a cím, majd az üzenetből hiszem azt, hogy ki fog derülni. Itt Európában, Magyarországon és a keresztény társadalomban november 1-én, ugye, tehát egy hagyomány, ünnepelnek egy úgynevezett mindenszentek, és ugye másodikán pedig van a halottak napja, mivel hogy közeleg ez az időszak, ezzel kapcsolatban szeretnék Isten kegyelméről beszélni. Nagyon sokan vannak, akik úgymond elköltöztek a szerettei, hozzátartozói vagy közeli családtagjai, és egy olyan kultúrkörnyezetben élünk, ahol ez egy ünnep, sőt állami ünnep, és azért szeretnék erről beszélni, hogy hívőként, keresztényként miként éljünk, meg miként álljunk ezekhez az ünnepekhez. És ennek kapcsán ma nem egy nagyon komoly tematikus tanítást hoztam, hanem ennek kapcsán szeretnénk megnézni, hogy mit mond Isten igéje. Hogy egyáltalán honnan származik, ez egyáltalán hogyan álljunk hozzá. Tehát az, hogy milyen kultúrkörnyezetbe születik bele valaki, azt ugye nem választhatjuk meg. Mi itt élünk Európában, tehát itt élünk Magyarországon, és tetszik, nem tetszik, ez ünnep, és hívők, nem hívők valamilyen szinten kapcsolódnak ehhez az ünnephez, ehhez a hagyományhoz. A Biblia egyébként világosan tanítja, tehát, hogy hogyan álljunk egyáltalán ezekhez a hagyományokhoz. Ugye a Biblia tanítja, ha jól a memóriám, akkor az első korintusi levél 10. rész 30-31. ige verse, hogy ne botránkoztassatok meg se zsidókat, sem görögöket, sem az Isten gyülekezetét. Ez mindig kérdés keresztényként, hogy hogyan álljunk a világi dolgokhoz, hogyan álljunk a világi ünnepekhez. Ugyanilyen a karácsony, hiszen tudjuk, hogy Jézus nem karácsonykor született, de akkor ünnepeljük a születésnapját, vagy akár minden nap megünnepelhetjük az ő testélételének az idejét, és tudjuk, hogy ezek az ünnepek általában ugye pogány háttérből jönnek, hogyha megnézzük annak idején a győzedelmes nap ünnepét, Sol Invictus hívők voltak, pogány népek voltak, és ugye, hogy Konstantin egyesíteni akarta a pogány meg a keresztény vallásokat, egy politikai döntés volt, és erre a napra tették, 24-ére, a napi egyenlőségre tették a karácsony ünnepét. Na most mi ez a mindenszentek, vagy egyáltalán hogy jön ez be itt a képbe, mitől keresztény ünnep ez, vagy miért ünnepeljük, vagy mi ennek a háttere. Végeztem egy kis kutatást, egyébként az egyház történelemben ezeket tanítják, és megnézzük egy kicsit a történelmi hátterét, hogy tudjuk hova tenni ezt az egészet, és ennek kapcsán lesz a mai üzenet. Tehát tudjuk, hogy Isten nem a holtak, hanem az élők Istene, tehát akik eltávoztak, azok a Krisztusban, azok Jézussal vannak, és örökkön örökké Jézussal lesznek. Tehát igazából nem haltak meg, hanem most élnek igazából, ahogy ezt az egyik nagyon híres, nagyon ismert prédikátor mondta, Billy Graham mondta, hogy amikor azt a hírt terjesztik rólam, hogy meghaltam, akkor el ne higgyétek, mert most élek csak igazán. Csak egyszerűen lakcímet cseréltem, és tulajdonképpen az elköltözés az ugyanezt jelenti, és nem szabad, hogy keresztényeket, keresztény hívőket ez szomorúsággal töltse el. Amikor Mózes meghalt, akkor Isten engedett egy 30 napos gyászt Izrael népének, és azt mondta, na most innentől kezdve a gyásznak vége, és a zsidókhoz írt levél is írja, hogy nem szabad hagynunk, hogy a keserűség bármilyen gyökere fölnövekedjen az emberben, és az hatalmat vegyen. Tehát azért is hoztam mostanság ezt az üzenetet, vannak, akik ilyenkor depresszióba esnek, vagy hogy mondjam, uralmat vesz rajtuk a magányosság érzete, és rossz érzéssel töltik el ezek a úgymond hagyományok. Na, hát először is ugye honnan származik ez az egész, tehát a Bibliából nem olvasunk ilyen ünnepet, és nem olyan túl régi ez az ünnep, tehát a halottak napját hivatalosan a ugye 10. században vezették be, és ugye azóta ünneplik, tehát az ünnep konkrétan 998-ban, tehát Krisztus után vált hivatalossá, egy Szent Odilió, a Cluny bencés apátja elrendelte, hogy november 2-án emlékezzenek meg az elhunytakról. Na most miért történt ez? Majd mindjárt kicsit néhány szót azért szólok róla, hogy a történelmi hátterét értsük meg, hogy honnan származik az egész. Tehát ezt a hagyományt ugye először a Cluny bencés kolostorba követték, majd gyorsan elterjedt az egész katolikus világban, tehát a római egyházban, római katolikus világban. Miért történt mindez? Azt mondja, különböző az ősi népi halott kultuszokból eredő hagyományokat keresztény formába akarták önteni. Erről kell néhány szót annyit szólni, hogy mi ez az a Cluny kolostor, tehát egy akvitániai Vilmos herceg 910-ben alapította a bencés regula szerint. Annak idején az egyház, a keresztény egyház nagyon mély válságban volt, hát a pápaság éppen nem volt akkor a toppon, már ami az erkölcsiségét illeti, és ez az orániai Vilmos megalapította ezt a rendet, tehát a bencés rend szerzetesség szellemiségében. A lényege az egésznek az volt, hogy ez az apátság teljesen független volt. Független volt a pápaságtól, és független volt a világi hatalomtól. Ez egy reformmozgalomként indult Franciaországba, Cluny városában, és nagyon-nagyon hatalmas sikereket ért el, mert több száz ilyen Cluny apátsághoz tartozó bencés kolostor látott napvilágot. Ez gyakorlatilag arra irányult, hogy megreformálják az egyházat. Tehát jó szándékkal indult, és ez az egész, ami tehát nyilván elfajzott, szintén egy olyan szándék volt, hogy azokat a pogány halott kultuszokat felszámolja, és a Biblia fényében adjon neki értelmet. Aztán ez egy más dolog, hogy az idők folyamán hova fajult ez az egész. Tehát a lényeg az, hogy ilyenkor az emberek ezen a napon, tehát november 2-án, ugye ez a halottak napja, ugye emlékeznek meg a szeretteikről, ilyenkor virágokat visznek a sírokra, gyertyát gyújtanak, tehát ez a hagyomány. Na most a hagyománnyal nem tudunk mit kezdeni, a hagyomány az hagyomány, tehát nem tudunk megváltoztatni ilyen hagyományokat, inkább arról kell beszélni, hogy hogyan kapcsolódjunk ehhez az ünnephez, mi az, amit mi tudunk tenni ezzel kapcsolatban, és hogyan lehet ezt az Isten országának a hasznára fordítani, ha már egyszer egy ilyen helyzetben vagyunk. És éppen ezért mindenképpen beszélnünk kell a megváltásról, beszélnünk kell arról, hogy mi történik az emberekkel, miután eltávoznak ebből a földi világból, és ugye átlépnek egy másik dimenzióba. Nézzük, hogy mit mond az ige. Először is nézzük az igét, hogy mit mond a kegyelemről. Titus 3 és 4. Tehát Titus 3. fejezet 4. ige verse. De amikor a mi üdvözítő Istenünknek jósága és az emberekhez való szeretete megjelent. Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője által, a Szent Szellem megújítása által. Amit kitöltött ránk nagy bőséggel, a mi üdvözítő Jézus Krisztusunk által, hogy az ő kegyelméből megigazulván örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint. Amit a Titus beszél, egy örök kegyelem. Az örök kegyelem. A kegyelem az egy ugye karisz szóból fordították a görög szót, tehát a karisz kegyelmet jelent. Isten Isten áldása, tehát meg nem érdemelt, ki nem érdemelt szeretet, egy ki nem érdemelt áldása. Tehát így lehetne valahogy megfogalmazni, hogy Isten feltétel nélküli szeretete, amit kegyelemnek nevezünk, és ez a kegyelem, ez egy örök kegyelem. Nagyon sokan gondolják azt, és azért mondom, hogy a megtévesztő kegyelem, bár hirdetik Isten kegyelmét, hirdetik, hogy kegyelemből igazulunk meg hitáltal, és így válunk igazzá Isten előtt, mégis miután elmondják a megigazulásnak a hogyanját, a módját, hogy hogyan tudunk Isten előtt igazzá válni, utána mégis úgy gondolják, hogy hát a kegyelem az csak egy időleges kegyelem, az csak addig szól, amíg a bűnös hívővé nem válik, de aztán utána már véget ér az Isten kegyelme, utána már, ha valaki bűnös életet él, akkor ugye még azt is tanítják, hogy akkor a pokolba fog kerülni. Hallottam olyan keresztény üzeneteket, hogyha dohányzol, hogyha iszol, hogyha nem tudom milyen életet élsz, akkor a pokolba fogsz kerülni. Na most ez szemen szedett hazugság, hiszen a megigazulás az teljesen Isten kegyelméből van, amint ezt a, gyorsan akartam mondani, az Efézusi Levél második része mondja, mégpedig a 7.-8. ige vers, mert kegyelemből tartattatok meg, hitáltal. És ez nem tőletek van, Isten ajándéka, ugye senki ne dicsekedjék. Így szól az írás. Tehát a kegyelem a 100%-ban Isten ajándéka. Nem tudjuk kiérdemelni, nem tudunk megdolgozni érte, és ingyen kaptuk. Tehát nem vásárolunk Istentől üdvösséget, nem a cselekedeteinkkel tudjuk megszerezni az üdvösséget. És a Kolossze levél azt tanítja, hogy ahogy megismertétek a Krisztust, ahogy elfogadtátok a Krisztust, ugyanúgy maradjatok ő benne. Hogy fogadtuk el hitáltal? Mindent hitáltal kapunk Istentől, és mindent kegyelemből kapunk az Úrtól. Tehát az a megtévesztés, hogy Isten kegyelme megszűnik, miután újjászülettünk, utána már a cselekedeteink miatt akár el is kárhozhatunk. Én ezt a Bibliában nem látom igazolva, bár vannak olyan versek, amiket félre magyaráznak. Nagyon sokszor kérdeztem meg embereket, hogy mi az a konkrét bűn, nevezze meg, ami miatt valaki egy hívő a pokolba tud kerülni. És mutassa meg a Bibliában. Tehát nincs ilyen. Nyilván vannak arra utaló igehelyek, hogy az ember... Tehát a bűn az mindenképpen rossz. Tehát a bűn az mindenképpen tönkreteszi az embert. És miért tanítják ezt? Miért vannak ezek a tanítások? Úgy gondolják, ha az embereket megijesztik a pokollal, ha az embereket megijesztik azzal, hogy elkárhoznak, akkor majd az emberek ettől meg fognak változni. De ez megint egy szemen szedett hazugság, mert azt mondja az írás, hogy Istennek a szeretete az, ami megtérésre indítja az embereket. Ami arra indítja az embereket, hogy megváltozzanak. No, tehát nézzük az igazság, az ötös vers, itt még egyszer menjünk végig lassan. Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyet mi cselekedtünk. Tehát nagyon érdekes dolog, hogy sokan úgy gondolják, hogy ha jól viselkedünk, hogyha jól cselekszünk, akkor majd Isten üdvözít bennünket. Hogyha ez nem így történik, akkor Isten nem fog üdvözíteni. Tehát ezek a tévhitek terjengenek, ezek a megtévesztések terjengenek a Krisztus megváltói munkáját teljesen figyelmen kívül és értéktelennek tartva, és ugye figyelmen kívül hagyva. Hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületés fürdője a Szent Szellem megújítása által. Tehát amikor újjászületünk, akkor új teremtésekké válunk Krisztusban. Istenhez tartozóvá lettünk. Beleszülettünk Isten országába. Tehát ez abszolút nem a mi érdemünk. Nyilván a mi részünk ebben az, hogy elfogadjuk mindazt, amit Jézus megtett értünk. Ugyanúgy, ahogy beleszülettél ebbe a fizikai világba, semmi részed nem volt benne. Egyszerűen beleszülettél. Kész. Ha itt születtél meg, akkor mit te, magyar állampolgár vagy. Kész. Na most, hogyha bűnös életet élsz, mondjuk, vagy bűnöző életet élsz, akkor azzal nem veszíted el az állampolgárságodat, igaz? Tehát lehet, hogy becsuknak, lehet, hogy tényleg pokol lesz az életed, és látjuk, hogyha valaki nem megfelelően éli az életét, és vezeti az ő, nem megfelelő az életvitele, akkor bizony kerülhet kellemetlen helyzetbe. Tehát Isten országában ez az egész nem így van. Azt mondja, amit kitöltött ránk nagy bőséggel a mi üdvözítő Jézus Krisztusunk által. Tehát az üdvösség, az örök élet a 100%-ban Isten kegyelme, és hogy ezt a kegyelmet mi elfogadjuk, ahhoz a hitünkre van szükség, és a római levél ugye azt is meghatározza, hogy miben kell, hogy hinnünk, az, hogy Jézus feltámadt a halálból. Tehát ez a hitünknek az alapja. Tehát az üdvösség kérdése az a mi hitünk. Nyilván a felnövekedésünk során, illetve a Krisztusban való növekedésünk során számtalan olyan hibát, számtalan olyan dolgot fogunk elkövetni, ami nincs a hasznunkra, és nincs a javunkra. Nézzük meg egy ugyanebből a részből a második rész, 11-es igevers. Hogy miért magyarázzák félre a kegyelmet, és miért megtévesztően használják? Sokan úgy gondolják, hogy a kegyelem ad az embereket a bűnre sarkalja, és nagyon sokszor hallom azt a kifejezést, hogy szélsőséges kegyelem. Na most ilyen kegyelem nincs, tehát ilyen a Bibliában ilyet nem ír, hogy szélsőséges kegyelem. A kegyelem az mindenképpen szélsőséges, mert az teljesen ingyenes, tehát azért nem tudunk tenni semmit az égvilágon. Tehát a kegyelem az mindenhogyan szélsőséges. Most nézzük meg, hogy mit mond a Biblia a kegyelemről, amitől annyira félnek, és annyira nem mernek róla beszélni, hogy már-már vannak olyan vallásos körök, ahol a kegyelem szó szitokszónak számít, és nagyon-nagyon rossz értelemben veszik, mert úgy gondolják, hogy az embereket eltávolítja Istentől. Na most nézzük meg, hogy mit ír a második rész, 11-es igevers. Titusnál vagyunk. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Minden embernek megjelent az üdvözítő kegyelem. Mit jelent az, hogy üdvözülni? Ugye ez a szodzó szó, az üdvösség szó, az több mindent jelent, tehát ez a szó, hogy szodzó, az több mindent is jelent. Tehát az üdvösség egyrészt az is benne van, amikor újjászületünk, amikor közösségbe kerülünk Istennel. Jelenti a megmenekülést, a megtartást, a megszabadulást, a kiszabadulást. Sokféle módon használja a Biblia a szöveg környezetének megfelelően. Tehát megjelent az üdvözítő kegyelem minden embernek. Tehát végül is a világon minden ember elfogadhatja Istennek a kegyelmét, minden ember dönthet Jézus mellett, mert az Jézus Krisztusban megjelent. És nézzük meg, hogy mit csinál a kegyelem. A Biblia itt azt mondja, hogy a kegyelem tanít bennünket, és a 12-es vers, amely arra tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget, a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világon. Hát pontosan az, amitől óvják az embereket, pontosan a kegyelem az, ami közel viszi az embereket Istenhez. Nem eltávolítja, nem szélsőségben taszítja, nem a bűnre ösztönzi az embereket, nem a céltévesztésre, hanem pontosan a kegyelem az, ami tanít bennünket. Ami ezen kívül van, az egy megtévesztő kegyelem, az nem Isten kegyelme, az egy félreértelmezett kegyelem. Mondja az írás, hogy mindent szabad nekem, de nem minden használ. Ugye Galata levélben olvassuk ezt. Tehát nem minden használ. És nem minden van a javunkra, nem minden van a hasznunkra. Ha mi tényleg Isten kegyelmét komolyan veszük és komolyan gondoljuk, akkor Isten kegyelme az pontosan arra tanít bennünket, hogy a mi életünket, a mi keresztény növekedésünkben minél inkább elváltozzunk az Úr Jézus képére és a hasonlatosságára. Ha a fizikai világban megnézzük, megszületik egy ember, beleszületik egy csecsemő. Nyilván ebben a világban nem képes eligazodni, hiszen azt sem tudja, hogy hova csöppent. Mindent, amikor egy gyerek, amikor növekszik, látod, hogy mindent felfedez valamikor, játszik a kezére, jé, van ujjam, milyen érdekes. És sok minden dolgot meg kell neki ismerni. Na most, szellemi értelemben ugyanez a helyzet. Amikor valaki elfogadja az ő megváltását, elfogadja a Krisztus munkáját, elfogadja a kereszt munkáját, hallotta az evangéliumot, hitre jut, és azzal tényleg igazi szívbéli hittel válaszol, akkor ugyanúgy, ahogy a fizikai világba beleszületünk, ugyanúgy szellemi értelembe beleszületünk Isten országába. És ez egy örök tagság. Az én hitem szerint nem muszáj egyetértsé velem, én nem hiszek az üdvösség elvesztésében. Az üdvösség az nem egy kulcscsomó. Jézus olyan árat fizetett ezért, az ő vére olyan értékes, hogy nem hiszem, hogy bármilyen bűn felül tudná írni a Jézus megváltását, az Úrnak a megváltását. Na most akkor ez arra sarkal minket, hogy szabadosan éljünk? Ez arra sarkal bennünket, hogy bűnt kövessünk el? Pontosan az ellenkezője. Mert Isten szeretetét, hogyha megértjük, akkor pontosan ez arra tanít bennünket, hogy tényleg elváltozzunk az ő képére és a hasonlatosságára. A Péter írja a levelében, hogy az isteni fajta természetnek váltunk a részesévé. Ez a természet, ez hol van? Bennünk van, a bensünkben van. Új teremtések vagyunk, a mi szellemünk és Isten szelleme egyesült, egyé vált. De ez még nem jelent automatikus változást a fizikai életünkben, hiszen a lelkünk, az értelmünk, az érzelmünk és az akaratunk az nem lett megváltva. Az ugyanolyan, mint előtte volt. A gondolkodásmódunk nem lett megváltva, mert ugyanúgy gondolkodik egy újjászületett ember, mint mielőtt újjászületett volna. És pontosan ez a mi részünk. Van Istennek egy része, Isten elvégezte a mi újonnan szülésünket a Szent Szellem által, tehát a szellemünk, a bensünk, az igazi valunk az egy teljesen krisztusi ember. El van pecsételve, mondja az Efézusi levélben az írás, hogy el van pecsételve Isten szellemével. Ahhoz nem fér hozzá a bűn, ahhoz nem fér hozzá a gonosz, ahhoz nem fér hozzá a kárhozat. És ez a szellemünk, ez a belső emberünk. Na most akkor mi történik, amikor valaki újjászületik, és miért jön a kárhoztatás? Miután újjászületett, akkor ugyanúgy gondolkodik, mint előtte. Ugyanaz a szokása, ugyanok azok a hústest kívánságai, és sorolhatnánk tovább. És pontosan ez történik akkor, hogy onnantól kezdve elkezdődik egy növekedési szakasz. Úgy, ahogy egy gyermek növekedik, mondja Péter a levelében, mint ma született csecsemők, az igazi, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, és hogy azon növekedjünk. Tehát Istennek az igéjén el kell kezdeni növekedni. Ez a növekedésünk nem a szellemünkben történik meg, hanem az elménkben, az értelmünkben és az akaratunkban történik. És meg kell változtatni a gondolkodásmódunkat, el kell kezdenünk megváltozni az ige szerint. És ez egy folyamat, ez egy élethosszig tartó folyamat, ezt úgy hívják, hogy megszentelődés. Az azonnali megszentelődés az, amikor újjászülettünk. Az egy szempillantásban megy végre. Amikor befogadtuk Krisztust, amikor újjászülettünk. A folyamatos megszentelődés, az pedig az elme megújítása, a testnek az odaszánása, ugye a Római Levél 12. részének az első, második része ezt írja, hogy szánjuk oda magunkat, hogy változtassuk meg a gondolkodásunkat, hogy növekedjünk ő benne. Tehát miután belekerültünk Isten országába, elkezdődik egy növekedés. Amikor ugye magot is elplántálják a földbe, vagy a növényt beleültetik a földbe, akkor nem terem azonnal gyümölcsöt, igaz? Hanem van egy növekedési szakasza, van egy ideje, amíg az elkezd gyümölcsöt teremni. És itt esnek csapdába a keresztények, úgymond, valaki bejön a gyülekezetbe, új ember, újjászületik, elfogadja Krisztust, és mondjuk előtte alkoholista volt. Tehát vegyünk egy ilyen nagyon rossz példát. Akkor mi fog történni a második napon, vagy a következő vasárnap, amikor jön? Ugye első vasárnap, amikor jött, elmondták neki, hogy Isten mennyire szeret téged, Isten nem akarja, hogy az életed romokba heverjen, nem akarja Isten azt, hogy az alkohol legyen a te urad, stb., és elmondjuk, és persze, hát nyilván egyetért. Na de egy megkötözöttségben él, a fizikai test az uralma alá került az alkoholnak, vagy beszéltünk kábítószerről, vagy bármilyen más olyan dologról, ami uralhatja az embert, és elfogadja az Urat. És új teremtés is bekerült Isten országába. Na most mit csinál a polgár, ugye más következő vasárnap is bejön a gyülekezetbe. Hát lehet nem a Szent Szellemtől részegedett meg éppen, lehet, hogy a... És akkor mit mondanak neki a másik vasárnap? Te Isten nem szeret téged, hogy lehetsz te ilyen disznó, hogy már megint itt áll, hogy már megint részeg vagy, hogy már megint már hogy nézel ki? Megint, és akkor elmondják a Péter levélből, hogy a disznó visszament a saját okárdásába, a megfürdetett disznó a saját, felolvasok a Péter levélből ilyenkor. Mit tört? Jön a kárhoztatása az illetőnek. És akkor mi történik? Egy idő után elmarad, és elmarad a növekedése is. Na most ezzel én nem szeretném azt mondani, és abszolút nem ez az üzenet, mert ezer okot tudok mondani, amiért az alkoholizálás, vagy bármilyen megkötözöttség, az egy gonosz dolog, egy rossz dolog, és bármilyen bűn, ami van az embereknek az életében, céltévesztés, amiket tesznek, az mind a saját életét rombolja. Tehát ezer ok nem tud megváltozni egy perc alatt. Valamikor tényleg csoda történik, és Isten csodát tesz, és láttunk olyat, hogy egy alkoholista a megtérésénél, vagy az újjászületésénél, inkább ez a pontosabb kifejezés, azonnal lett, azonnal megszabadult, Isten megszabadította a szenvedélytől. De van, hogy ez egy folyamat. És Istennek a kegyelme, ő Isten országához tartozik. Akkor is. És ezzel nem fölszabadítani szeretnék senkit a bűnre, hanem pontosan az, hogy értsük meg Istennek a szeretetét, hogy Isten türelmes hozzánk, Isten szeret bennünket, és nem egy nap alatt nő föl egy gyerek sem, nagyon sok minden dolgot kiművel addig, mire felnőtté válik, és sok minden olyan dolgot, de nem dobott ki a családból, csak azért. Mert még ezen az értelmi szinten van. Tehát mire kell törekednünk? Arra, hogy Isten országában, tehát az ő növekedésének az útján ott álljunk mellette, segítsünk, hogy tudjon megszabadulni a megkötözöttségétől. Nagyon sokszor jött, hogy imádkozunk, és őszintén bevallotta, hogy teljesen az alkohol ural, nem tudok tőle megszabadulni. Hogy imádkozzatok értünk, és amikor valaki Isten segítségét kéri ebben az ügyben, akkor meg tud tőle szabadulni, és megjön a csoda. Tehát visszatérve ide a Titus levélhez, azt mondja, hogy a kegyelem az arra tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világban. Mit jelent az, hogy szent? Nem azt jelenti, hogy szenté fognak avatni, hanem az, hogy különítsük el mindenünket az Isten számára. Szent azt jelenti, hogy Isten számára elkülönített. Azok még lehetnek tárgyak is. Ugye a Biblia is egy szent dolog, nem ezen kávézol, gondolom, vagy nem eszed a 10 óraidat. Jó, tehát ilyen szempontból megkülönböztetett figyelemmel tekintünk rá. Vagy vannak ugye, termek, szent helyek. Ezt a helyet nem adjuk ki diszkónak, biztos lehetsz benne, ahol, mert ez az Istennek oda szentelt hely. Tehát lehetnek helyek. És a mi életünkben is kell, hogy legyenek helyek, sőt minden hely, amit Istennek szentelünk, amit oda szentelünk. És ez egy növekedési folyamat. Valaki egyszer mondta, hogy ha Isten minden rossz szokásunkat egyszerre levágna rólunk, akkor összeomlanánk, mert szinte megsemmisülnénk. Tehát folyamatosan lemetszegeti az Úr azokat, amiket a növekedésünk folyamán, azokat a rossz szokásokat, azokat a káros szokásokat, vagy akár a Biblia szerint, amit a Biblia bűnnek nevez, azokat folyamatosan lemetszi rólunk az Úr. Na, tehát azt mondja az írás, itt a 13-as ige vers, várván az áldott reménységét, a mi nagy Istenünk és üdvözítő Jézus Krisztus dicsőséges megjelenését. Tehát ki az, akit mi várunk vissza? Mi a mi várakozásunk? Ki a mi reménységünk? Az, hogy Jézus vissza fog jönni, és Jézus vissza fog jönni, mert megígérte, vissza fog jönni a gyülekezetért, vissza fog jönni. Na most mi van azokkal, és itt jön a következő kérdés, hogy mi van azokkal az emberekkel, akik nem érték meg és nem érik meg az Úr Jézus visszajövetelét, arról is beszél a Biblia, beszél az írás, Az első tesszalonikai levélben olvasunk erről, és én azt mondom, hogy oda is lapozom a Bibliámat, mégpedig az első tesszalonikai levél igen, negyedik fejezet, 13-as ige verse, hogy ilyen szívvel legyünk, és így gondolkodjunk azokról, akik elköltöznek, amit a Biblia mond. Azt mondja, nem akarom továbbá, atyám fiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak. Hogy ne bánkodjunk, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Nagyon-nagyon szépen fogalmaz Pál, elalvásnak nevezi. Tehát olyan állapot, mint mikor valaki alszik. Nyilván a fizikai testnek a haláláról van szó, de a szellem és a lélek az örök. Az örök. Tehát gyakorlatilag miért holt a test? Azért, mert elmegy belőle az élet. Nincs, ami mozgatja. Ezt nagyon érdekesen mutatta meg, nem tudom, kitől láttam, talán azt hiszem Benny Hintől, vagy lehet, hogy még Jim Pastor mutatta, hogy én most a kezemre egy kesztyűt húznék, akkor mit látnál? Hát nyilván nem a kezemet, hanem a kesztyűt. Ha kihúzom belőle a kezemet, akkor mi történik a kesztyűvel? Leesik. Hát ugyanezt történik a fizikai test halálánál. Nincsen benne az élet. Elköltözik belőle az élet. Elköltözik az ember szelleme és a lelke. Tehát ezt jelenti. Tehát azt mondja az írás, hogy nem akarom még egyszer, 4:13, 1 Tesszalonika, nem akarom továbbá, atyám fia, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak. Hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Tehát eleve ebben az igeversben benne van, hogy egy hívőnek, persze nyilván egy fizikai kapcsolat, hogyha megszakad, az nyilván hatalmas szomorúsággal tölti el az embert, és ez belefér, ez így van mindannyiunknál. És ez egy nagyon rossz helyzet, egy olyan helyzet, amit föl kell dolgozni az embernek. Mondom, Isten adott időt, még Mózes halálakor is 30 napot, hogy igen, dolgozd föl, mert ez egy veszteség. Mindenféleképpen vesztesség annak, akik itt maradtak, aki elment, annak hatalmas nyereség. És ha nem lennénk annyira magunkba fordulóak, és a másik oldaláról néznénk a dolgot, akkor őt hatalmas nyereség, hatalmas öröm érte. Olyan öröm, amit majd mindnyájan meg fogunk tapasztalni, amikor elmegyünk. És így kell gondolni, nyilván akik a hiányt elszenvedik, azoknak nyilván ez veszteségként érik meg, és egy veszteség is. A Biblia tanítja. Tehát az, hogy ezt az úgynevezett gyászt föl kell dolgoznia az embernek, és minél előbb föl kell dolgoznia. És ilyenkor egy dolgot tudunk tenni, hogy ha olvassuk az igét, a mi vigasztalásunk az Istentől van. Tehát nem szabad, hogy a szeretteink elköltözése egy hívőt szomorúsággal töltsön el. Olyan szomorúsággal, hogy a végén maga is megbetegszik, depressziós lesz, és további károkat okoz saját magának, és ezt az elköltözött szeretteink sem szeretnék. Mindenképpen kell erről, ezért beszélünk erről. Az írás, nézzétek a 14-es igés. Mert ha hisszük, hogy a Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza Jézus által azokat, akik elaludtak ővele együtt. Tehát ez nem egy végleges búcsú, nem egy végleges elköltözés, nem egy végleges eltávozás, hanem ez egy időleges dolog. Itt mi egy idősíkon élünk, és egy lineális idősíkban hiszünk, van kezdet és van vég, és a földi itt tartózkodásunknak is van egy ideje. Megnéztem, hogy a Bibliában először maga a halál szó, az a Mózes első könyvének a 2:16-ban találjuk először ezt a szót. Amikor ezt Isten elmondta Ádámnak, föl is olvasom, 1 Mózes 2:16. Még egyszer, 1 Mózes 2:16, és parancsolja az Úristen az embernek mondván, a kert minden fájáról bátran egyél. A 17-es, de a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél, mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz. Na most, én nem tudom, hogy Ádám értette ezt. Mi az, hogy valaki meghal? hiszen ő még senkit nem látott meghalni. Akkor van az első gyilkosság a Bibliában, amikor Kain megölte Ábelt. Nem tudom, hogy addig láttak-e valakit, nem tudták mi az, hogy halál. Mert a halál Istennek nem barátja, hanem ellensége. A halált nem Isten teremtette, a halált nem Isten adta, a halált a bűn hozta be, mégpedig Ádámnak a bűne hozta be erre a világra. Tehát a halál miatt is nagyon sokan Istent okolják. Miért vette el Isten a gyerekemet? Miért engedte Isten, hogy stb. Stb. Ismerjük ezeket a mondásokat. Semmi köze, semmilyen bibliai alapja nincs. Világosan tanítja az írás, mert annak okáért egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál. És a halál mindenkire, minden emberre elhatott. Tehát ez egy olyan szellemi törvény, ami Ádám vétke miatt jött be erre a világra. És pontosan azért jött Jézus, hogy helyreállítsa az embert, hogy a halál végképp lett győzve az Úr Jézus második eljövetelekor minden hívő keresztény egy olyan megdicsőült testet kap, amiben már nincs halál, nincs semmi rossz, nincs betegség, nincs fájdalom, és egy tökéletes testet kaptunk. Ez az Úr Jézus visszajövetelékor fog megtörténni, és akkor minden Krisztusban elhunyt fel fog támadni. Tehát lesz feltámadás, és meg fog ez történni. Akik pedig elaludtak, azok Jézussal vannak. A Jézussal vannak. Tehát ott van, hogy ővel együtt. Mert azt mondjuk néktek, ez a 15-ös vers, az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, semmiképpen sem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Tehát ilyen szempontból nincs semmilyen különbség. Azt mondja, maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával, isteni harsonával leszáll az égből. Először azok támadnak fel, akik meghaltak a Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk vele együtt a felhőkben, és találkozunk az Úrral a levegőben, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Annak okáért vigasztaljátok egymást a beszédekkel. Ugye a tesszalonikai gyülekezetben is már a korai hívők várták az Úrnak a visszajövetelét. Ugye, és azt tapasztalták, Pál nem véletlenül írta ezt le, hogy igen, hát közben ugye elaludtak a szentek, eltávoztak, az Úr nem jött vissza, hát akkor most mi a történet? Akkor most mi van ilyenkor? És Pál nem véletlenül írta a tesszalonikai hívőknek ezt a levelet. Akkor is a korai hívők is hittek az Úr visszajövetelébe, hiszen miért ne hittek volna, már az apostolok cselekedeteiben olvastuk, ahogy felvitetett Jézus, majd ugyanúgy fog visszajönni. Tehát, hogy az Úrnak az eljövetelét várták. Ennek az idejét viszont Isten nem kötötte az emberek órára, tehát ha találkozol valakivel, aki tudja, mikor jön vissza az Úr, akkor köszönj el tőle gyorsan. Tehát ezt nem kötötte Isten az órunkra. Egy dolog biztos, hogy az Úr vissza fog jönni, és higgyétek el, hogy az ő időzítése az tökéletes. Ez pontosan akkor fog megtörténni, amikor az ő időzítésével. Ezt nem tudjuk ezt sürgetni, nem tudjuk késleltetni, jó, hanem tényleg. Na, nézzük még egy történetet, Lukács evangéliumát nézzük meg, ami szintén nagyon érdekes dolog. Itt a majd tisztító tűznek a kérdéséről is azért szeretnék egy-két szót ejteni, mert ezzel kapcsolatban is vannak téves vallásos elképzelések, amit szintén a Bibliából nem lehet igazolni, hanem Lukács evangélium 16. részére lapozzuk a Bibliát, és ott van egy történet. Na most a teológusok az azon vitatkoznak, ugye, hogy ez most a 16-19, hogy ez egy történet, vagy egy példabeszéd. Na most példabeszédnek semmiképpen nem példabeszéd, hiszen Jézus példabeszédei előtt mindig van egy apropó, hogy miért mond el példabeszédet. Itt egy történetet mond el az Úr, és nem véletlenül mondja el. Jó, nézzük meg, hogy miről szól ez a történet. Szóval volt pedig egy gazdag ember, öltözik vala bíborba és patyolatba, minden nap dúsan vigadozván. Tehát egy világi életet élő ember. És még jó anyagi helyzetben is volt, mint ahogy látjuk az írásból. Volt egy Lázár nevű koldus, aki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele. és kívánt megelégedni a morzsalékokkal, amelyek hullanak vala az asztal, gazdagnak asztaláról, de az evek is eljövény nyalogatják vala az ő sebeit. Lőn pedig, hogy meghalt a koldus, és vitetik az angyaloktól Ábrahám kebelébe, meghalt pedig a gazdag, és eltemették. Na, hát nézzük ezt a történetet. Itt két szeméről van szó, az egyik egy mulatozós, jómódban élő ember, a másik egy szegény ember. És ugye a szegény ember volt az, akik jöttek az angyalok, és vitték az Ábrahám kebelére. Ószövetségi a történet, ugye, amikor Jézus ezt elmondja. Az Ószövetségben a Seol volt az a hely, ahol az elhunytak szellemei voltak. És a Seolnak két része volt, volt az elkárhozottak része, és volt az Ábrahám kebele. Ugye, tehát ahogy ezt látjuk Saul történetében is, amikor Saul az endori jósasszony által megidéztette Sámuel szellemét, ott is látjuk, hogy hát Isten megengedte Saul királynak, hogy megjelenjen neki, és ja, tehát följött a Seolból. Na most itt még mielőtt bármilyen messze menő következtetéseket ebből a részből levonunk, az, hogy valaki üdvözül vagy nem üdvözül, semmi köze az anyagi helyzetének. Tehát ugye a gazdag nem azért ment a pokolba vagy a Seolba, mert ugye gazdag volt, és a szegény meg nem azért ment az Ábrahám kebelére, mert szegény volt. Ennek semmi köze a kettőnek egymáshoz, tehát nyilván az Ószövetségben a törvény volt a mérvadó. A törvénynek a megtartása, vagy a törvénynek a meg nem tartása. Volt a törvénynek az áldása, és volt a törvény átka. A törvény áldásáról olvashatunk az 5 Mózes 28-ban, és oda olvashatunk a törvény átkáról is. Úgyhogy a jó hír az, hogy a törvény átkától meglettünk váltva, de ez egy másik történet, mindjárt előbb nézzük. És azt mondja, hogy és a pokolban felemeli az ő szemeit kínokban lévén, és látta Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében. Mit látunk itt? Az, hogy test nélkül ugyanúgy él az ember, tehát ahhoz, hogy éljen, ahhoz nem szükséges egy fizikai test. Itt azt írja a Biblia, miután eltemették, látott, érzett, hallott, beszélt. Tehát annyira valóságos dolog ez. Itt Jézus világosan elmondja. És ő kiáltván, ha még nem volt csak beszélt, kiáltott is. Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjait, hegyét a vízbe, hűtse meg az én nyelvemet, mert gyötörtetem el lángokban. Tehát láthatjátok, hogy a hívő eltávozásakor, vagy minden ember eltávozásakor a szelleme és a lelke az ugyanúgy, tehát az érzékszervei és a szellem teste az ugyanúgy működik, csak nem egy fizikai testhez van kötve. Itt ebből a történetből ezt látjuk. De ha valaki azt mondja, hogy példabeszél, akkor is ugyanezt látjuk. Mert ezt Jézus mondja, és ezt nem akárki mondja, hanem Jézus mondja. Mondta pedig Ábrahám, fiam, emlékezzél meg róla, hogy a te javaidet elvetted az életedben, hasonlóképpen a Lázár is az ő bajait, most pedig vigasztaltatik, te pedig gyötörtetel. És itt van a lényeg. És minden, a 26-os, és mindenek felett mi köztünk és ti köztetek nagy szakadék van, úgyhogy akik akarnának innét ti hozzátok által menni nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek. Jó, tehát ugye ennyi folytatódik még tovább, de most a témánk szempontjából ennyi itt ebből a történetből elég. Tehát mit ír itt az írás? Az, hogy az embernek az örök élete, az embernek az üdvössége az itt, a földi életében már egy eldöntött dolog. Amikor valaki Krisztusban van, akkor örök élet van benne. Akkor ő Isten országának a része, Isten országához tartozik. Na most mi történt? Ugye ez volt Jézus előtt. Mindig meg kell nézni, akkor oké, milyen változást hozott Jézus itt a történetben. És ehhez nézzük meg az 1 Péter 2.19-et. 1 Péter 2.19, hogy Hát azt hiszem rosszul írtam föl az ige helyet. Na, igen. Hát, így jártam. No, kicsit nézzük a... Jó, hát akkor ezt most valószínűleg nem fogom itt hirtelen megtalálni. Tehát a lényeg az, hogy a foglyoknak is prédikál. Tehát Jézus felvitetett, és azt írja az írás, hogy a tömlöcben lévő foglyoknak Jézus prédikált. Tehát Jézus lement a Seolban, és azt mondja az írás, mégpedig ezt az Efézusi levél 4. részében van írva, és már is olvasom, hogy foglyokat vitt fogva, Efézus 4:8. Efézus 4:8. Ahol a szolgálati ajándékokról van szó. Az írás azt mondja, azért mondja az írás, fölmenvén a magasságban, foglyokat vitt fogva, és ajándékokat az embereknek. Az pedig, hogy fölment, mit jelent más, hogy előbb le is szállott a föld alsóbb részeire. A Biblia azt mondja, tehát amikor beszélünk a Péter levelében, ami írva van, hogy a tömlöcben lévő szellemeknek prédikált. Ezt így írja a Biblia, a pneuma szót jelzi. Tehát sokan azt mondják, hogy Jézus bejelentette a győzelmét, de nem erről van szó, hanem a Seol az megszűnt, és Jézus fölvitte az összes foglyot a magasságba, úgymond, és mind ezek a személyek mind az Úrral vannak. Jó, tehát ezt kell tudni az elhunytakról, hogy ők Jézussal vannak. Mind a Jézussal vannak. Jó, nézzük az 1 Korintus 3-at, ott pedig van valami érdekes dolog, amikor azt gondolják az emberek, hogy a mi üdvösségünk, a mi örök életünk, hogy az örökké valóságot hol fogjuk eltölteni, az majd azon múlik, hogy a halálunk után fog eldőlni az embernek az üdvössége. Ez megint egy téves hit, meg fogjuk nézni, hogy miért gondolják azt némelyek, egy teljesen téves bibliai értelmezés, hogy majd az ember a halála után valamilyen a bűnei majd meg lesznek ítélve, és még szenvedni kell majd a bűneiért. Azért mondom, hogy a megtévesztő kegyelem, amikről prédikálnak az emberek, ezek az emberek úgy gondolják, hogy Jézus vére nem volt elegendő ár minden emberért, hanem még az embernek majd meg kell fizetni a saját üdvösségéért. De ez egy teljesen, teljesen téves elképzelés, hiszen Jézus teljes váltságot fizetett. Nézzük meg az 1 Korintus 3:11-et, és onnan megyünk. Mert más fundamentumot senki sem vethet azon kívül, mely vettetett, amely a Jézus Krisztus. Mi a fundamentum? Arra épül rá az alapot jelent, arra épül rá a ház, arra épül az életünk, és a mi keresztény hitünk erre a fundamentumra kell, hogy épüljön. Tehát a Jézus Krisztus az alap, ő a szegletkő. Ő rá épül, kell, hogy épüljön a mi életünk, és Jézus az alapja az egyháznak. Most nézzünk meg, hogy ha valaki pedig aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, szénát, pozdorját épít erre a fundamentumra, kinek munkája nyilván lészen, mert amanap megmutatja, mivel hogy tűzben jelenik meg, és hogy kinek munkája minémű légyen, az tűz próbálja meg. Na most miről beszél itt a tűzzel kapcsolatban? Az ember üdvösségéről? Nem. Hanem azt, hogy mit építünk arra a fundamentumra, mit építünk a Krisztusra. Mit építünk, hogyan építjük föl a saját életünket? Mi az, ami meg lesz ítélve? A cselekedeteink lesznek megítélve. Lesznek olyan cselekedetek, amik nem égnek meg, amik aranyat érnek, tehát nem ég meg. És lesz, ami fa, széna vagy pozdorja, és ezek éghető anyagok. Tehát azok a hústesti dolgok, ami nem Isten országában, amit Isten országában éghető anyagnak számítanak. Tehát nem az üdvösséggel kapcsolatos ez az igevers, hanem meg lesz ítélve mindenkinek a munkája. Nézzük a 14-es verset. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi. Tehát jutalmat vesz. Itt a jutalomosztásról van szó. Ha valakinek a munkája megég, kárt val, és itt írja világosan az írás, ő maga azonban megmenekül, de úgy, mint aki tűzön ment keresztül. És akkor ebből sokan azt a következtetést vonják le, hogy az embert majd egy tűzbe fog szenvedni, és tudom, gyerekként engem arra tanítottak, hogy imádkozzunk a tisztító helyen szenvedő lelkekért. És akkor úgy gondoltuk annak idején, tehát ez még akkor az újjászületésem előtt volt, hogy majd be lehet imádkozni valakit a mennybe. Ez egy teljesen téves elképzelés, és a Biblia ezt nem tanítja. Tehát ez a rész itt arról beszél, hogy mindannyian meg fogunk ítéltetni, és mindannyian meg fogunk állni, mindannyian a Krisztus ítélő széke előtt. Róma 14-ben olvassuk ezt egyébként, hogy miről szól itt a történet. Római levél 14. fejezetében. Ezeket is kiírtam, nézzük a 10-es verstől. Te pedig miért kárhoztatod a te atyád fiát? Avagy te miért veted meg a te atyád fiát? Hiszen mindannyian odaállunk majd a Krisztus ítélő széke elé. És úgy írja tovább az írás, mert meg van írva, élek én, ezt mondja az Úr, mert nékem hajol meg minden térd, és minden nyelv Istent magasztalja. Azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek. Tehát mi a Krisztus ítélőszéke elé állunk. Nem az üdvösségünk felől leszünk megítélve, hanem a cselekedeteink lesznek megítélve. Hogy mi az a munka, amit a Krisztusban végeztünk. És ennek a munkának jutalmát vesszük. Ezért mondja Pál, hogy a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk ugye nem hasonlítható ahhoz a dicsőséghez, amely nekünk az Úr Jézus Krisztusban eltétetett. És azt mondja, hogy nem hiába futok, mondja Pál, nem levegőt csapdosok, tehát nem hiába tesszük ezeket a dolgokat. Nyilván elsősorban az ember nem a jutalomért teszi, hanem az elköteleződéséből, az elszántságából, a krisztusi természet, az isteni fajta természet, amely arra ösztönzi az embert, hogy igenis végezze a Krisztus munkáját, hogy épüljön, hogy növekedjen ő benne, és mindaz, amit Isten rábízott, azt pedig elvégezte. Nézzük a zsidókhoz írt levelet, hogy a mi megváltásunk az befejezett, és erről számol be a zsidókhoz írt levél 9. fejezete és a 10. fejezete. De ha előtte még a Róma 3-at megnézzük, legalább kicsit lapozzuk a Bibliánkat, az nem árt nekünk. A 3.20 világosan írja, hogy az ember nem a törvény által igazul meg. Tehát nem valamilyen cselekedetekből, a 20-as vers. Annak okáért a törvény cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte, mert a bűn ismerete a törvény által van. Most pedig törvény nélkül jelent meg az Isten igazsága, amelyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták. Isten igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz, mindazoknak, akik hisznek, mert nincs különbség. Mert mindnyájan vétkeznek az Isten dicsőség és az Isten dicsőségének a szűkében vannak. És itt írja az írás, hogy megigazulván ingyen az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban lévő válság által, akit Isten eleve elrendelt engesztelő áldozatul az ő vérében, hit által, hogy megmutassa az igazságát, mert hosszú tűréséből elnézte a korábbi időkben elkövetett bűnöket. hogy megmutassa az ő igazságát a mostani időkre nézve is, és ez egy nagyon fontos dolog. Sokan azt hiszik, az első részét hiszik is, prédikálják ennek a résznek, hogy igen, hát amielőtt még nem születtél újjá, hát előtte azt Isten elnézte, de utána már nem nézi el. Hát itt az írás pontosan az ellenkezőjét írja. Hogy megmutassa az ő igazságát a mostani időre nézve is, hogy igaz ő, amikor megigazítja, aki a Jézus hitéből való. És itt jön, hogy ne dicsekedjen az ember a saját cselekedeteivel, a 27-es vers. Hol van tehát a dicsekedés? Kirekesztetett. Mely törvény által? A cselekedeti által? Nem, hanem a hit törvénye által. Tehát sokan, akik kárhoztatják a másikat, elítélik a másikat, és úgy gondolják, akkor mit hirdetnek? Önmegigazulást hirdetnek. Azt hirdetik, hogy ők jobbak, mint a másik. Pedig egyáltalán nem jobbak. Tehát nincs ahogy kis bűn, meg nagy bűn, ugye ez itt a bűnöknek a kategorizálása. Jó? Tehát világosan mondja az írás, ha valaki a törvényből megsért egyet is, akkor az egész törvényt megsértette. Az olyan, mint egy ablaküveg. Át lehet lőni légpuskával, luk lesz rajta. Át lehet lőni ágyugolyóval, akkor is összetörik. Így is összetörik, meg úgy is összetörik. Ilyen a törvény. A törvényt mindegy, hogy honnan sérti meg az ember, az már egy sérült törvény lesz. Tehát éppen ezért a kegyelem az ugyanúgy vonatkozik a bűnös emberre, a Isten kegyelme, és ugyanúgy kiárad a hívőre. Még inkább, azt mondja a Biblia, hogy még inkább megtartatunk ő általa. Miután megigazultunk, még inkább megtartatunk ő általa. A 28-as azt mondja, azt tartjuk tehát, hogy az ember hitáltal igazul meg. A törvény cselekedetei nélkül. Jó, tehát az a törvény kérdése is egy nagyon-nagyon izgalmas rész. Aztán a Galata levél harmadik részéhez is elmegyünk. Itt az üdvösség kérdéséről van szó. És sajnos még nagyon sok újjászületett hívő sincs tisztába azzal, hogy ő igenis megigazult Isten előtt. Valakikkel beszélgettünk, nagyon régi hívők, és mindjárt idézett egy igét, hogyha kitartunk, akkor, hogyha nem lankadunk, akkor üdvözülni fogunk, hogyha végig kitartunk. Egyébként a Máté 24-ből idézte, abszolút nem az üdvösségről szól az egész történet. Jó, tehát nézzük meg, hogy így gondolkodtak a galaták is, a 3:7-től kezdjük. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok Ábrahámnak a fiai. Itt kikről beszél? Itt valószínű zsidókhoz beszél, a galatában élő zsidókhoz. Tehát ők diaszporában éltek annak idején, mikor itt az írások íródtak, mindössze, a zsidóságnak a 10%-a élt abban a korban Izrael területén. A többiek azok már nem is ismerték, akik beleszülettek, nem is ismerték már a zsidó nyelvet, és tehát ezért, hogy ez görögül íródott terve az Új Szövetség, és az Ószövetséget is, a Szeptuagintát emiatt fordították le görögre, hiszen voltak olyan zsidók, akik már nem értették sem a héber, sem az arámi nyelvet. Ugye az arámi nyelv az a babiloni fogság után terjedt el. Tehát értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok Ábrahámnak a fiai. Jó? Előre látván az írás, hogy Isten hitből fogja megigazítani a pogányokat, eleve hirdette Ábrahámnak az evangéliumot, te benned fognak megáldatni minden népek. Tehát Isten megáldotta Ábrahámot, és azt mondja, hogy áldássá teszlek téged, és te benned fognak megáldatni. És ezért fontos az, hogy az a mag, akiről a Biblia ír, hogy a kígyó fejére fog taposni mindjárt ott a Mózes első könyvében, pontosan leírja az írás, hogy test szerint milyen ágon fog eljönni, és milyen ágon fog testet ölteni. Eként a hitből valók kapnak áldást, a hívő Ábrahámmal együtt. Elolvashatod az Ábrahám áldását. No, 5 Mózes 28-ban van, arra ma nem fog sor kerülni valószínű. Mert akik a törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak, mivel hogy megvan írva, átkozott mindenki, aki nem marad meg mindazokban, amik megvannak írva a törvény könyvében, hogy azokat cselekedjen. Hogy pedig a törvény által senki nem igazul meg Isten előtt nyilvánvaló, mert az igaz ember hitből él. De most itt két dologról beszél a Biblia. Beszél a törvénynek az áldásáról, és beszél az átokról. A törvénynek az átka. Mi a törvény áldása? Ha valaki megtartja a törvényt, akkor a törvény megtartása által el tudja venni azokat az áldásokat, ez ószövetségi kép. Mivel, hogy ezt nem lehetett megtartani, tehát senki nem tudta tökéletesen megtartani, ott is egyébként Istennek a kegyelme volt az, ami által az emberek meg tudtak menekülni, az engesztelő áldozat volt, ami miatt ugye Isten elnézte nekik az elkövetett céltévesztéseiket. Nézzük meg, hogy a 11-es, illetve 12-es. A törvény pedig nem hitből van, hanem amely ember cselekszi, azokat élni fog általa. Tehát a törvény az teljesen a cselekedetekből van. És most nem a törvény korszakában élünk, hanem a kegyelemnek a korszakában. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokkát tétetvén érettünk, mert megvan írva, átkozott minden, aki fán függ. Tehát Jézus vette el a törvény átkát, és megmaradt az áldás a Krisztusban. És itt írja, hogy a 14-es, miért tette ezt Jézus? Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a szellem ígéretét elnyerjük hitáltal. Ezért lettünk megváltva, hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon. És amikor az áldásokról beszélünk, akkor miről beszélünk? Akkor tényleg ez egy jó léti evangélium, és ezt sokan nehezményezik, hogy igen, hát jó léti evangéliumot hirdettek. Igen, áldottak vagyunk, mert Krisztusban az Ábrahám áldása a miénk. És ha elolvasod az Ábrahám áldását, az mind a miénk. Ezt nem én mondom, ezt nem valami siker evangéliumot hirdető, nem tudom milyen marketinges emberek beszélik, ezt a Biblia mondja. Ezt csak egyszerűen el kell olvasni. Hogy az Ábrahám áldása a Krisztus Jézusban a pogányoké. Tehát mi is pogányok voltunk, amint az Efézus 2 írja, Krisztus nélkül valók voltunk mindannyian, ugye nem volt reménységünk. Ott írja az írás. Tehát igazából erről van szó. Ha megnézzük a harmadik fejezetnek az elejét, ott pontosan Pál apostol ezért fedi meg a galatákat, és ezért dorgálja meg őket, mert eltértek az evangélium egyszerűségétől és az evangélium igazságától. Visszamentek a törvényhez, és azt mondja az írás, hogy ha valaki törvény által akar megigazulni, akkor kiesik az Isten kegyelméből. Tehát ki lehet esni? Azt mondja, hogy se jó, akkor csináld egyedül. Hát ha te úgy gondolod, hogy a te munkád az értékesebb, mint Jézus munkája, akkor nem zavarlak benne. De egyszerűen nem tudjuk megtenni, lehetetlen megtenni, hiszen Krisztus megváltói munkája végzett el mindent. És azt mondja itt a 3.1, ó, balgatag Galácia beliek, kicsit a igézet meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, kinek a szemei előtt Jézus úgy iratott le, mintha köztetek feszítetett volna meg. Hát Pál elmondta, és beszélt a Krisztus haláláról, beszélt az ő feltámadásáról, azt mondja, olyan élethűen mondtam el, mintha ez előttetek történt volna. És akkor jöttek a judaizálók, jöttek azok, akik kardoskodtak a törvény mellett, és nyilván el akarták fordítani ettől az egyszerű igazságtól az újonnan megtérteket, az új hívőket. Csak azt akarom megtudni tőletek, a törvény cselekedeteiből kaptátok-e a szellemet, vagy a hit hallásából? A törvény cselekedeteiből senki nem kapott szent szellemet. Jó? Tehát amikor a Mózes fölment a hegyre, a Sínai hegyre, ott 3000 ember meghalt a törvény után. Amikor Isten szelleme kitöltetett pünkös napján, akkor 3000 ember üdvözült. Tehát lehet látni a különbséget, hogy óriási különbség van. És ezt hitáltal kaptátok, vagy a törvény cselekedeteiből? Nem. Azt mondja Pál, azt mondja, ennyire esztelenek vagytok, vagy másfor, ennyire bolondok vagytok. Tehát simán azt mondja, hogy valami nincs rendben állatok, amit szellemben kezdtetek el, most testben fejeznétek be. A testben való befejezés alatt mit ért? A törvényhez való visszamenetelt, a saját cselekedetek, a saját erőfeszítés. És nagyon sok keresztény küszködik ezzel. Tehát ez a félremagyarázott kegyelem, a félreértett kegyelem, a félreértelmezett kegyelem, a megtévesztő kegyelem, hogy úgy gondolják, hogy igen, vissza kell menni a törvényhez. Amit szellemben kezdtetek el, most testbe fejeznétek be. Annyit szenvedtetek hiába, ha ugyan hiába. Annak okáért, aki a szellemet szolgáltatja néktek, hatalmas csodákat tesz köztetek, a törvény cselekedetéből, vagy a hit hallásából teszi-e? Ezeket a kérdéseket teszi föl Pál a galatáknak. Hogy Isten szelleme által történnek a csodák, és mindez hit által, a hitnek a hallásából történik. Az üdvösség is a hitnek a hallásából történik. És képesek visszamenni emberek a törvényhez, képesek megkötözni saját magukat a törvénnyel, és képesek azon gondolkodni, hogy ha valamit elrontanak, ha valamit eltévesztenek, akkor Isten a pokolba fogja hajítani őket. Hát Isten pontosan azért küldte el az egyszülött fiát, azért küldte el az Urat, hogy megmentse az embereket, megszabadítsa az embereket. Isten terve, Isten célja az, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Timóteus levélben olvassuk mindezt. Hogy Istennek az a terve, hogy az emberek üdvözüljenek. Tehát eleve Isten elrendelte az Urat engesztelő áldozatul. Jó, tehát ez megint egy másik történet, az eleve elrendezésről végzett. Efézus 2-ben, hogyha lapozzuk a Bibliánkat, akkor a 2:6-ban azt mondja, mi akik megvoltunk, az 5 pontosabban onnan kezdjük, hát minket is, akik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg. Tehát a Krisztussal megelevenített, és vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekben a Krisztussal. Tehát a mi állampolgárságunk a mennyekben van, ahogy írja a Filippi levél, hogy a mi állampolgárságunk a mennyekben van, ahonnan a megtartó Úr Jézust is várjuk. Tehát egy hívő embernek, ha eltávozott, ha még itt van, nem szabad, hogy semmilyen szinten, hogy a depresszió úrrá legyen rajta. Az öröm kell, hogy úrrá legyen. És amikor bizonyságot tesztek, amikor beszélgettek emberekkel, akkor tegyetek bizonyságot arról, hogy nincs miért szomorkodni, nincs miért depresszióba esni, hiszen az evangélium, a jó hír, az világosan elmondja, hogy mi történik, és ez mindannyiunkkal meg fog történni. Vagy az egyik, vagy a másik. Vagy itt megvárjuk fizikai testben, amíg az Úr visszajön, vagy nem várjuk meg. A végeredmény mindenképpen ugyanaz lesz. Jó? Tehát ez vigasztaljon bennünket. Istennek az igéje az csodálatos. Hogy megmutassa a következő időkben az ő kegyelmének fenséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Tehát azért nem egy megtévesztő kegyelmet prédikálunk, hanem tényleg Istennek az igazi kegyelmét, és itt van a 8-as vers, mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka ez. Isten ajándéka. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, újjáteremtvén Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. A Krisztus Jézusban, ahogy növekedünk, Isten szelleme a segítségünkre van, az az új természet a segítségünkre van abban, hogy tudjunk növekedni, hogy tudjunk helyes döntéseket hozni. Valakit hallottam, hogy a szellemi döntések. Nincs szellemi döntés, bocsánat, hogy ezt mondom. A döntések azok mindig a lélek szintjén dőlnek el. Az ember az értelméből, a gondolataiból dönt. A kérdés az, hogy ez a döntés milyen befolyásra történik. Isten szellemének a befolyására, az érzéseid befolyására, vagy külső nyomásra történik. És a döntés az mindig, minden az elménkben dől el. Mert amerre megy az agyunk, arra megyünk mi is. És amilyen befolyás ér bennünket, olyan befolyás alapján hozunk meg döntéseket. És amikor az ember szellemibbé válik, fölnövekedik, hol növekedik föl, nem a szellemében, hanem az értelmében, akkor világosan képes meghallani Isten vezetésének a hangját. És ezek nyilván nem hallható hangok, hanem ez egy olyan belső bizonyosság, egy olyan belső késztetés, hogy Isten szellemének az indítatására hozzuk meg a döntéseinket. És ez a felnövekedettség, amikor az ember nem az érzései, nem a hústeste, nem a pillanatnyi érzelmei alapján hoz döntést. Ugye mindenkivel előfordult már, hogy mérges lett, hogy ideges lett, vagy mit tudom én, és ha az ember ilyen állapotában hoz meg döntéseket, akkor ott nem jó eredmények születnek, ezek hústesti döntések. Le kell csillapítani az embernek az elméjét, és ugye be kell menni az úgynevezett belső szobába, tehát az a belső imaszoba, és le kell csendesedni, és Isten nem fogja túl kiabálni a világot. Ugye csendes, szelíd, romolhatatlan. Tehát ahogy Isten szól, az belülről szól az emberhez. És így képes az ember meghallani Istennek a vezetését, így képes az ember Isten szerinti döntéseket hozni. Tehát visszatérve az alap üzenethez, tehát nem kell, hogy az ember rosszul élje meg ezeket a környezeti hatásokat, tehát ilyenek ezek az ünnepek is, ilyen ez a halottak napja, amikor a szeretteinkről megemlékezünk, adjunk hálát Istennek, és örvendezzünk azzal, akik oda át vannak már, hogy ők az Úrral vannak, hogy teljes örömben vannak, mi pedig igyekezzünk arra, hogy megfussuk a mi futásunkat, és örömmel tegyük mindezt. És az elválás az csak egy időleges. Találkozunk a szeretteinkkel, találkozunk a nagyszülőkkel, gyerekekkel, férjekkel, feleségekkel, vagy bárkik, akik eltávoztak, és amikor kimentek esetleg a szeretteitek sírjához, akkor vigyetek magatokkal üdvösségkártyát, szórólapot, osszátok meg az evangéliumot azokkal, akik elesettek, akik esetleg emiatt rossz állapotba kerültek, akik nem ismerik még az igazságot, nem tudják feldolgozni a veszteségeiket, hogy Jézus eljött, és Jézus örök üdvösséget szerzett minden embernek. És ez örömmel kell, hogy eltöltse az embert. A halál az legyőzettetett, a Biblia ellenségnek nevezi a halált, és Jézus Krisztusban pedig kapunk egy olyan megdicsőült testet, ami soha többé nem romlik meg, nem hízik el, nem lesz sovány, nem lesz, tehát egy igazi, úgyhogy ez fog velünk történni, ez a mi jövőnk, ez a mi jövőképünk. Az elveszett embernek nincs jövőképe. Az elveszett ember csak ebben a pár tíz évben képes gondolkodni, de Istennek az örök kegyelme, az pedig a miénk. Ha pedig valaki bármilyen célt tévesztett, vagy nem úgy vezeti a saját életét, akkor igen, meg kell térni belőle, mindegy, hogy mi az. Az, hogy mi megváltoztassuk az útirányunkat, akkor ha rossz cél fele megyünk, akkor meg kell állni, és meg kell változtatni az útirányt. El kell csendesedni, kell kérni Istentől vezetést, Isten szelleme bennünk van, Isten szelleme bennünk él, és ha valamit meg akarunk tudni, akkor meg kell kérdezni őt. És el kell csendesedni, és Isten szelleme fog téged vezetni, nem fog kiabálni. Nem fogja túl kiabálni a zajos elménket, nem fogja túl kiabálni a zajos világot, nem fogja túl kiabálni a környezetünket, hanem nekünk kell lecsendesedni, és nekünk kell, úgymond, a belső füleinkkel meghallani a vezetést. És hálát adunk ezért Istennek. Úgyhogy dicsérjük az Urat, adjunk hálát, köszönjük Istennek a kegyelmét. És fogunk értetek imádkozni. Van-e valaki, aki ma van először? Nem látok senkit. Mindegy, azért álljunk föl, és imádkozzunk, ha valaki majd felvételről hallja ezt az üzenetet, és eljutott idáig, akkor megadjuk a lehetőséget, hogy befogadja az Urat. Jézus nélkül nem lehet üdvözülni. A Biblia azt mondja, akik befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiává legyenek, azok, akik az ő nevében hisznek. Ez János evangéliumának az első részében olvashatjátok. És üdvösséget pedig úgy tudunk befogadni, hogyha a hitünkről vallást teszünk. a Római Levél 10. rész 9-es, 10-es igeverse alapján, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz, megtartatol, mert szívvel hiszünk az igazságra, és szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. És azt mondja az írás, hogy mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mindenki. És hálát adunk az Úrnak. Úgyhogy imádkozzunk együtt, és a hitünket valljuk meg az Úr Jézus Krisztusban. Mondjuk együtt. Hiszem, hogy Jézus Istennek fiam. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram, legyél az én megváltóm, legyél az én gyógyítóm. Jézus, te vagy az én Uram, te vagy az én megváltóm, te vagy az én gyógyítóm. És én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban. Az ő vére tisztára mosott. Megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten igéje igazság. Amen.